az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, eléggé zord idő fogadott minket ezen a reggelen. Tegnap este óta már mindenféle viharok, szivatarok járnak a környékünkön, és hát megindulva gondolunk azokra, akiket ez az időjárás még nagyobb bajok elé vezetett szerte az országban, mindenfelé. Hallunk róluk, találkozunk velük, és hát kérjük az Úristen segítségét számukra is, meg igyekszünk magunk is, amit lehet megtenni egymásért. És hát gondolunk arra, hogy ezekben a nehéz időkben talán különösen is szükségünk van arra, hogy a imádságunk az Úristenhöz forduljon, mindenféle dolgban legyen velünk, és a szívünket azért tegye vidámmá, bizakodóvá és nagy lelkűvé. A mai vasárnap tulajdonképpen egy kicsit kilép a vasárnapok sorából. Húsvét után 40 nappal mondja Szent Lukács, hogy Jézus a mennybe ment, és ez a 40. nap, ez a múlt csütörtökre esett. Az egyház azért, hogy a munkanapoknak a rendjét ne bontsa meg, ezt a csütörtöki ünnepet, áldozó csütörtököt helyezte át a mai vasárnapra, és így most tulajdonképpen hát Jézus mennybe menetelének a ünnepét üljük, köszöntjük őt, és azután fogadjuk az áldását és az örömre hívó szavát. Galileai férfiak, mit néztek csodálkozva az égre? Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, úgy jön el egykor ismét, alleluja. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Éppen Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek a tanúi. Én pedig elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket a magasságból. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Azután nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták az Istent. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a esős, nehéz időben a ferencesek temploma előtt könyvvásár volt, és aztán néha-néha kisütött a nap, máskor meg eleredt az eső, zuhogott, be kellett burkolni a sátrakat, de azért elég sok ember megfordult ott, és nézegették az egyre gyarapodó kínálatot, amelyel már nem csak a katolikus kiadók, hanem a kálvinista, evangélikus könyvkiadók is jelentkeztek ott, Erdélyből, Vajdaságból érkező katolikus könyveket is hoztak, hogy a közönség elé rakják őket. Érdekes és szokatlan dolog ez, hogy magyarul is eléggé sokféle modern keresztény olvasnivaló várja az érdeklődő embereket. Valakivel találkoztam, aki érdeklődve fordult felém, hogy hát miféle kiadó ez a Kairos kiadó, mert hát érdekes könyveket látott a polcukon, és aztán az egyik könyvnek pedig hát valami német szerzőnek ugye az írása, az volt a címe, hogy Jézus utolsó napja. És hát mi az, hogy Jézus utolsó napja, megnézte, és a Passió napjáról szól az a könyv, hát ugye én is ismerem, már a német, nagyon kiváló német szerző írta ezt a Lofing, aki hát ugye igen jeles biblikus, csak ugyanaz a címe németül is, hogy Jézus utolsó napja, és csak ugyan egy kicsit meglepő, hogy ez az utolsó nap az ő nagypénteki szenvedéseinek a napja. És hát akkor megkérdezte ez a barátom, hogy hát akkor ez az ember nem hisz abban, hogy harmadnapra Jézus föltámadt. Bizony hiszünk benne, ő is, mindannyian, aki katolikusok, keresztények vagyunk, hogy Jézus élete nem véglegesen szakadt meg, vagy semmisült meg akkor, amikor nagypénteken meghalt. De a földi életének valamiképpen mégis ez volt az utolsó napja. És azután ez a nap, hát a kereszthalállal végződött. Meg azzal, hogy eltemették őt. Aztán az Isten föltámasztotta harmadnapon, és hogy mi is erről megbizonyosodjunk, megengedte, hogy a föltámadott Jézus meg-megjelenjék itt a földön, kiválasztott tanúknak. Szent Pál mondja, egyszerre több mint 500 embernek is megjelent, és aztán főként az apostoloknak, másoknak, ahogyan azt olvassuk a különböző evangéliumokban. De aztán elfoglalta a helyét az Atya jobbján. Nem arra támadt föl, hogy még néhány nappal vagy néhány évvel megtoldja a földi életét, hanem arra támadt föl, hogy az örökké valóságban elfoglalja azt a helyet, amelyik megilleti őt. És milyen érdekes, hogy itt a földön, ugye, hát egy ilyen búcsúzásról is beszámol éppen Szent Lukács, kicsit másképpen az apostolok cselekedeteiben, icipicit másképpen az evangéliumban, mind a kettőt ő írta, és valahogy látni lehet, hogy maga se tudja egész pontosan, hogy hogy történt ez, amikor Jézus utoljára jelent meg látható módon az apostolai előtt, és azután elindult, hogy a mennyben a őt megillető helyet elfoglalja az Atya jobbján. Ugye a régi ember úgy képzelte, hogy az égben van az Isten, valahol a fejünk fölött. Tehát most már tudjuk, hogy ez a fejünk fölött kifejezés, ez eléggé bizonytalan, mert hiszen a föld is forog, kering a nap körül, amit ma fölfelé látunk, az máskor alattunk van a csillagászatnak a rendjében, és hát ez a kép a mennyről, vagy az égről, az egy naív világképhöz kapcsolódott. A menny, az ég, az nincs távol tőlünk, hanem közel van hozzánk. Csak egy másféle dimenziója valamiképpen a létnek. Jézus nem fölment az égbe, felhők között tűnt el, hanem valamiképpen átlépett abba a másik dimenzióba, ahol az Isten van velünk és közöttünk. Itt van velünk az Isten, és itt van Jézus is a maga emberségében is. Megjelenik a kenyér színében, hogy ételünk legyen, italunk legyen, és velünk van. Azért tud mindenkivel egyszerre vele lenni, aki hisz benne, mert nem földi emberként él már köztünk, hanem a testével együtt az isteni létnek ebben a mindenhol jelen valóságában osztozik. És azután ott foglalta el helyét az Atya jobbján, hogy mindenki az egyforma közel van, és valami módon mindenkitől egyforma távol, mert azért látható alakban nem jelenik meg előttünk többé. Úgy, hogy a testi valóságában lássuk, de úgy megjelenik, hogy kenyérként táplálkozunk vele. És úgy megjelenik, hogy amikor a szavát hirdetjük, akkor nem csak gyönge emberi szóval mondjuk el, amit ő ránk bízott, hanem valamiképpen ő szólal meg közöttünk. Kedves testvéreim, nagy szó ez, és szép dolog, hogy Jézus mennybe ment. És azért érdekes elolvasni ezeket a tökéletlen, de mégiscsak szent beszámolókat, amelyek erről az eseményről szólnak. Itt van ez az evangélium. Azt mondja Szent Lukács, hogy kiviszi az apostolokat Jeruzsálemből a szabadba, és akkor ott emlékezteti őket a Szentírásra. Emlékezteti őket arra, hogy ami vele történt, az roppant fontos dolog. A föltámadás dicsősége nem arra való, hogy a szenvedésének az eseményét elfeledtesse velünk. Ha egy beteg hozzátartozónk hosszú ideig betegeskedik, kínlódik, és utána meggyógyul, akkor valamiképpen elfelejtjük lassanként a betegségét. Mert annyira örülünk annak, hogy meggyógyult és él, és azt mondjuk, hogy azokat a nehéz órákat, nehéz napokat, félelemmel teli napokat, jobb, ha az emlékezetünkből is kitöröljük, és önkéntelen azok elmosódnak az örömben. Jézus szenvedésének a napja, ez az utolsó nap, ez nem mosódik el előttünk, mert abban teljesedett az Isten szeretete, hogy annyira szeretett minket, hogy a szenvedésünkben is osztozott, és eljött közénk, hogy a keresztet a vállára vegye, és eljött közénk, hogy az Istentől való elhagyatottságunk mélységeit is bejárja. De aztán föltámadt, és a mennybe ment. És azt mondja el nekünk, hogy ez a szenvedése nem véletlen volt, nem valami váratlan katasztrófa, ami az Istent is meglepte volna, de aztán valahogy mégis segített a bajba jutott fián, hanem ez a szenvedés az Isten tervének a beteljesedése volt. Az Ószövetség már jövendölt róla, és a Biblia, a Szentírás is beszámol róla, és nekünk ezeket a könyveket olvasnunk kell, és ámulva és megrendült szívvel követnünk kell Krisztust a szenvedésébe. Megidézzük őt, magunk elé rakjuk a megfeszített alakját. És ugyanakkor boldogan, békességgel telt szívvel valljuk, hogy föltámadt. A szenvedés a földi életét lezárta, de a feltámadás az megújította őt, és azután ugye megnyitotta előtte az Istennek, az örökké valóságnak a világát, ahova minket is vár, hiszen számunkra is adott a földi élet annak a megpróbáltatásaival, és adott a halál, amit el kell fogadnunk, és amiben vigasztalásunk az, hogy ott is velünk van az a Krisztus, aki a szenvedésünkben és a halálunkban is osztozott. És ugyanakkor vigasztalásunk, hogy a feltámadása előttünk is megnyitja az örök életnek a reményét, a bizonyosságát, az atyai háznak a kapuját, ahova elment, hogy helyet készítsen nekünk. Emlékeztette a tanítványait a Bibliára. Meg van írva, hogy a Mesiásnak szenvednie kell. Emlékeztet minket is erre, olvassuk a Bibliát. És a Bibliában nem csak régismert történetekre bukkanunk, hanem ahogy a saját életünknek a vándor útján haladunk előre, megpróbáltatások között, váratlan bajok között, és váratlan örömök között, és vigasztalások között. Újra meg újra elővesszük a Bibliát, és ez a Biblia egyre többet mond majd nekünk. Nem azt mondjuk, hogy ezt már olvastam, hanem azt mondjuk, hogy olvastam, de most mégis egy-egy szó, ami régen elkerülte a figyelmemet, az most olyan fontosnak tűnik föl előttem, mert már én magam többet tapasztaltam,
és többet megértek abból, hogy mit is tett értünk az Isten, és hogyan is látogat meg minket, és vezet bennünket az életünkön, és a hajdani tetteivel hogyan magyarázza, hogyan teszi érthetővé, elfogadhatóvá azt, ami velünk történik. És milyen érdekes, aztán azt mondja Jézus ezeknek az apostoloknak, akik majd tanúi lesznek az ő mennybe menetelének, azt mondja nekik, hogy maradjatok itt, és várjátok meg a Szent Lelket, mert az a dolgotok, hogy tanúim legyetek. Kedves testvérek, az apostolok tanúság tételére épül a mi hitünk, és minket is tanúivá tesz az Isten. Ez apostolok tanúság tételét kell nekünk is nem csak befogadnunk, hanem vállalnunk szülők a gyermekeik előtt, a feltámadás tanúi. Nem csak a világba vezetik be őket, elmagyarázzák, hogy hol van a vasútállomás, hol van a közért, hol lehet elmenni strandra, vagy ezt lehet csinálni, mire kell vigyázni, hogyha járunk az utakon, hogy lehet átmenni a átjárón, és mi a piros jelzés van, akkor a világérben lépjenek a úttestre, ha a zöld lesz, akkor induljanak el. Sok mindent elmagyarázunk. De tanúságot teszünk arról is, hogy ezen a földön itt járt az Isten fia. És tanúságot teszünk arról is, hogy ivott a poharunkból, evett a kenyerünkből, a bűnösökhöz lehajolt, a szeretetünket meg sokszorozta, és azután még a halálunkban is részt vállalt. Az se szégyen, hogy az minket is elpusztít majd egyszer, de megígérte a feltámadást, és maga meg is mutatkozott ennek a dicsőségében. Úgy ment el tőlünk az Atyához, ahova minket is vár. Tanúk vagyunk mi is. Furcsa ez, hogy ennek a hajdani tapasztalatnak az emlékéről teszünk tanúságot. De kedves testvérek, a mi tanúságtételünket nem csak az apostoloknak a 2000 éves tapasztalata hitelesíti, hanem mi magunk is megtapasztaljuk ennek a Krisztusnak a segítségét és a kegyelmét. Nem arról beszélünk, mert a saját életünk titkai, azok valahogy személyesebbek, mint hogy azokról, akár még a szülő a gyermekei előtt is. Lesz egy ünnepélyes pillanat, amikor talán megérett a helyzet, hogy a szülő a saját életének egy megrázó tapasztalatáról beszéljen a nagyra nőtt fia vagy a nagyra nőtt lánya előtt. De nem arra vonatkozik a mindennapos tanúságtételünk, hanem Jézus életére és Jézus föltámadására. De hogy az nem csak egy lecke számunkra, hanem valóság, az azt a mi tapasztalataink teszik hitelessé. És a róla szóló szavunkat is, ezek a tapasztalatok. Azért tudunk hitelesen tanúskodni Jézus haláláról, szeretetéről, föltámadásáról, mert ennek az erejét a saját életünkben megtapasztaltuk. És nem magunkról beszélünk, hanem róla, de a róla szóló szavunknak hitelt ad ez a tapasztalat. Imádságos, megrendült tapasztalat. Tanúk leszünk. És hogy az apostolok megkapták a Szentléleknek az erejét, hogy a tanúság tételük hiteles legyen, mi is várjuk és megkapjuk újra meg újra a Szentléleknek az erejét, akit Krisztus megígérte az egyháznak. Az egyház is, mint közösség, ennek a léleknek az erejében vállalja a tanúság tételt Krisztusról. Nem csak könyveket emelünk fel, hogy itt meg van írva. A könyvek fontosak számunkra, szentek, de az élő egyház, élő tanúságtétele szól úgy Krisztusról, hogy az megállítja az embereket, és elgondolkodtatja őket, messze sodródott embereket is, a propaganda hálójába, a közönybe jutott embereket is. Azt mondja, aménkübe, hát ez mégiscsak valami komoly dolog, mert olyan emberek, akiknek az élete hiteles, tanúskodnak arról, hogy azért tudnak értékes életet élni, mert ebben a Krisztusban hisznek, mert ennek az erejében találják meg az eligazodásukat, a vigasztalásukat, az újrakezdéshez szükséges bátorságukat, meg alázatukat, meg lelevélüket. Valami ilyesmi, és így van velünk a Szentlélek. Nem jelenik meg lángoló nyelvek alakjában a fejünk fölött, és nem tölti be a házat szélzugással, mint ahogy olvasni fogjuk majd jövő vasárnap, hogy pünköstkor betöltötte azt a házat ott a Jeruzsálembe, ahol az apostolok tartózkodtak. De a szívünket betölti a szélzúgásával, és a lelkünkben ott van az ő lobogása. És igenis, ő segít meg, magunk tudjuk, hogy a fáradtságunkon, meg a kedvetlenségünkön túlemelkedjünk, a sértődöttségeinkből kilépjünk, tudjunk megbocsátani egymásnak, tudjunk bizakodó szívvel bocsánatot kérni egymástól, az Úristentől, ha valamit elrontottunk. És tudjunk előről kezdeni dolgokat, amiket annyiszor próbáltunk, és nem sikerültek, és mégse csüggedünk el, és oda igazítjuk a terveinket az Isten terveihez, és ha úgy látjuk, hogy valami nem megy, akkor nem azt mondjuk, hogy vége van, és nem is próbálkozom, hanem talán másfelé próbálkozom, mert nem az Isten az akarata, amit én igyekszem megvalósítani, keresem az ő akaratát, és nem a magamét. Ehhez való alázatot, kitartást, hűséget, leleményt ad a lélek, akit Jézus ígért meg, és az apostolok megkaptak, és nekünk is megígért, és megkapjuk mi is. Nem csak egyszer, hanem újra meg újra. Azt ígérte Jézus, hogy ez a lélek, ez nem valami ünnepi ajándék lesz, egy alkalommal, vagy egy ünnepen, hanem ez velünk marad, és ha fordulunk hozzá, ott van, közelünkben van, és betölti a szívünket, és újra megelevenít bennünket, a beteg ágyon, vagy a nyomorúságunkban is. Amikor az emberi eszközeink elfogynak, akkor is megmutatja, hogy merre tudunk tovább lépni, hogy tudjuk összeszedni magunkat, és hogy tudjuk megsegíteni azokat, akik hozzánk fordulnak, vagy akik körülöttünk vannak. És kedves testvéreim, milyen szép aztán, hogy akkor Jézus a mennybe megy, és aztán ugye megáldja ezeket az embereket. A Lukács evangélium szerkezete nagyon érdekes. A Lukács evangélium azzal kezdődik, hogy Zakariás a templomban, hát valami látomásban részesül, megjelenik előtte az angyal, és közli vele, hogy bár öregek már, de mégis gyermekük születik, és ez lesz a keresztelő Szent János. És ez a Zakariás hiszi is, meg nem is, mindenképpen bizonyítékot kér az angyaltól. És akkor az angyal ugye azt adja bizonyítékul, ami egy kicsit büntetés is, hogy megnémulsz és elveszted, nem tudsz beszélni egy darabig, addig, amíg valóra nem válik ez az ígéret, és meg nem születik ez a fiú, akinek a születésével kételkedel. Megnémul Zakariás, és kimegy a szentélyből, ahol a papi szolgálatát teljesítette az emberek elé, akik áldást várnának tőle a szertartásnak a rendje szerint. És jelekkel adja értésükre, hogy hát nem tudja megáldani őket, mert ővele valami történt, és az Isten akaratából megnémult. Elmarad egy áldás, és az emberek áldás nélkül mennek haza a templomból. Ezzel kezdődik Lukács evangélium. És aztán azzal végződik, hogy Jézus áldással küldi haza az apostolokat, amikor elhagyja őket, amikor búcsút vesz tőlük. Áldással. Az Ószövetség papja megnémult, és az Újszövetség papja az megáldja nem csak ezt a 12 apostolt, vagy 11-et, hanem az egyházat, nem csak az egyházat, hanem a világot. Áldást kaptunk, kedves testvéreim. Egy fontos, nagyszerű áldást, és ez az áldás, ennek az áldásnak a hatalma, ez nem azt jelenti, hogy mától fogva szüret, mert semmi baj nem ér bennünket, mert semmi gondunk nem lesz, hanem csupa napfény, csupa jókedv, harsány, derű fogja jellemezni az életünket. Nem. Ez azt jelenti, hogy ez az áldás elkísér bennünket mindenhová. A létnek a legsötétebb zugaiba is, és talán ott, ahol a leginkább elveszettnek érezzük magunkat, a gyöngeségünknek a tudata leginkább ránk szakad, ott érezzük meg ennek az igazi hatalmát, hogy velünk van. És akkor, amikor jól megy a dolgunk, akkor kevésbé gondoljuk, hogy most azért megy jól a dolgunk, mert az Isten megáldott minket. De akkor, amikor nehézre fordul a dolgunk, akkor egyszer csak észreveszünk, hogy azért mégse kell annyira elkeserednünk, mert velünk van ennek az áldásnak a hatalma. És azt mondja még az evangélista, hogy örömmel, nagy örömmel tértek haza Jeruzsálembe az apostolok. Nem a búcsúzás fájdalma élt bennük. Nem az, hogy jaj, hát akkor itt kellett volna marasztalni ezt a Jézust, hogy maradjon még velük, hanem nagy örömmel tértek haza. És ez a nagy öröm is ilyen emblématikus a Lukács evangéliumban. Az elején is megjelenik ez a szokatlan szókapcsolat, hogy nagy öröm. Amikor a Jézus megszületik Betlehemben, akkor van az, hogy ugye ott az istállóban egyedül vannak a barmok között József, Mária, meg a kis Jézus. De az angyalok meghirdetik a pásztoroknak. Azt mondják, hogy nagy örömet hirdetünk nektek, mert megszületett a Messiás. Ez a nagy öröm, ez megjelenik már az evangélium erején. És betölti azokat a pásztorokat, akik maguk se tudják, hogy mi is ez, de elindulnak, hogy hódoljanak Jézus előtt. És kedves testvéreim, ez a nagy öröm az evangélistának az utolsó mondata is, hogy nagy örömmel tértek vissza a Jeruzsálembe az apostolok, várták, hogy eljön a Szentlélek, és most már tudták, hogy igenis az a világ, amelyiket nem is ismernek, meg fog nyílni előttük, mert az a dolguk, hogy ebben tanúságot tegyenek Krisztusról. És ez a világ, ez igenis, ha gondokkal fogadja is őket, de mégis az ő szavukra átalakul, mert hiszen a szavukban a Szentléleknek a hatalma, a Szentléleknek a csodálatos ereje szólítja meg az embereket, és az igenis elér az embereknek a szívéig. Kedves testvéreim, ezzel megyünk mi is haza erről a mai szentmiséről, hogy áldást kaptunk, és hogy nagy öröm töltheti be a szívünket, akkor is, hogyha gondokkal kell szembenéznünk, akkor is, hogyha a világ elsötétül körülöttünk. Ez a nagy öröm, ez nem a harsányságában kiáltja túl a világot, de sokkal mélyebb, sokkal igazabb, sokkal derűsebb mindenféle fájdalomnál, meg gondnál, meg aggodalomnál. Ezt köszönjük ma Jézusnak és a mennyei atyának, és nagyon nagy alázattal, meg bizalommal ezelőtt szeretnénk kitárni a szívünket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az atyaható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Forduljunk testvéreim örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk fölment a mennybe, elfoglalta trónusát atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét.